A Gyermekjogi Civil Koalíció egy 40 pontos gyermekvédelmi reformot fogalmazott meg, amiből 12 pontot nyilvánosságra is hoztak. Idézek belőle, a gyermekvédelmi rendszerben dolgozó, valamint a gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatokat ellátó szakemberek és más segítők anyagi megbecsülését, hatékony megelőzést, korai támogatást, beavatkozást, a gyermekjóléti szolgáltatás kapuőri funkciónak érvényesítését. Ez két pont a 12-ből, amit nyilvánosságra hoztak, és ezen felül rengeteg kérdést felvet, de alapvetően olyan kérdésekről fogunk beszélgetni, amik attitűd szinten változtatják meg a rendszert, és nem pedig a szabályozás felől közelítik meg a problémát. Aki a vonalban itt van velem, Katonáné Per Erika, jogász, európai jogi szakjogász, a Gyermekjogi Civil Koalíció alapító tagja. Üdvözlöm!
Szeretettel köszöntök én is mindenkit, szép napot!
A napokban láttam ezzel a reform 12 ponttal párhuzamosan egy interjút a Telexen Elritók Nórával, akinek volt egy ilyen mondata, hogy nem a szigorítást szorgalmaznám, hanem egy másfajta munkakultúrát az intézmények között. Ez is egyébként arra enged következtetni, hogy valójában a kommunikáció kopott ki, vagy szűnt meg, vagy a kommunikáció tisztasága az, ami itt az intézményrendszerben talán hiányzik? Ezt jól látom?
Igen, jól látja tulajdonképpen. Ugye csak egy kicsit magunkról, ugye ez a civil koalíció a legnagyobb gyereki jogokkal foglalkozó civil szervezet 2015 februárjában alakult meg a UNICEF Magyar Bizottság Alapítványnak a kezdeményezéséről, és mindegy 60 tagunk van, ez részben szervezet, részben egyéni szakértő, illetve vannak megfigyelő szervezetek, ezek kormányzati szervek, akik gyereki jogokkal foglalkoznak, de fontos, hogy tudjanak, hogy mi zajlik a civil koalíción belül, és vannak munkabizottságok, akik kifejtenek egy adott témát oktatás, gyerekjólét, gyerekrészvétel kapcsán. És mi is úgy gondoltuk a történések után, ami lezajlott most hetekkel ezelőtt, hogy valóban kihangosítjuk részben a gyerekjogokat, a gyerekeknek a hangját, részben a gyerekvédelmi rendszerben dolgozóknak a hangját. És úgy gondoljuk, hogy Magyarországnak van egy nemzetközi elvárásoknak is megfelelő gyerekvédelmi törvénye, és ez az 1997-ben megszületett gyerekvédelmi törvény, mert néha más törvényt is gyerekvédelmi törvénynek titulálnak. Tehát ez a 97 évi 31-es törvény, és amik ebben az anyagban, részben a 12 pontban, részben pedig a 40 pontban is ki van bontva, azt igyekszik bemutatni, hogy ezek a társadalmi anomáliák, ami a működésképtelenségből, a nehéz helyzetben levő dolgozók, a szegénység, a szakembereknek a folyamatos lehetetlen körülmények között való helytállása, ez gyakorlatilag nem a törvényből következik, hanem magának a rendszernek az anomáliáit jelenti, tehát nem jogalkotással kell megoldani a problémákat, hanem meg kell újítani a rendszert, hatékonyabbá kell tenni, és valóban egyrészt a rendszerben dolgozók között is, másrészt az alap és a szakellátás, tehát a családokat támogató, szolgáltatás biztosító személyek, és a szakellátásban élő és ott dolgozó személyeknek a párbeszédjét kellene hatékonyabbá tenni, illetve hát nyilvánvaló itt van a gyámhatóság, az egy külön történet, hogy valóban elegendő szakember van, megfelelő tudással, készséggel rendelkeznek-e, hogy a gyermek sorsdöntő kérdéseiben döntsenek. Tehát nem jogalkotás, és ha már jogalkotásról beszélünk, akkor biztos nem büntető jog, mert mindig úgy gondoljuk, hogy a társadalmi problémákat azért nem büntetőjogi eszközökkel kell elsődlegesen megoldani, hanem a büntetőjog mindig ez volt, hogy az ultima ráció, és meg kell nézni, hogy milyen eszközökkel tudunk egy rendszert hatékonyá tenni. És ezért vettük a gyerekvédelmi törvényt gyakorlatilag alapul, hogy végig pásztáztuk az egyes ellátásokon át a rendszer problémák bemutatásán keresztül, hogy hogyan lehetne a gyerek legfőbb érdekét még hatékonyabban képviselni. Nyilván nem kritizálva az, hogy a 2010 előtt mit tett a kormányzat, 2010 után a mostani kormányzat mit tett, úgy gondolom mindenkinek az a kötelezettsége, hogy az államnak az intézményvédelmi kötelezettségét minél hatékonyabban tegyed, és úgy gondolom, hogy mindenki ezért dolgozik, teljesen mindegy, hogy 20 éve van a rendszerben, vagy pedig 2 éve. Ezt kellene hatékonyabbá tenni, a mostani rendszert, szerintem a jogszabályi keret az adott.
Említette ezt a 97-es gyermekvédelmi törvényt, aminek egyébként az előkészítésében és az oktatásában is részt vett ön. Ön szerint azóta, hogy megalkották ezt a törvényt, mennyi minden változott, mennyire kellett ezt a törvényt finomítani?
Hát ugye Magyarország is mindig beszámol az Gyermekjogi Bizottsága előtt, most majd a kormányzatnak a következő időszakban is be kell számolni a jogalkotás és jogalkalmazási szinten. Ami a gyerekvédelemnek a nehézsége, hogy vannak olyan élethelyzetek, és egyre nehezebb élethelyzetek, amire nem igazán tudunk választ adni, és a bekerülő gyerekek is egyre problémásabbak. Tehát sokkal komplexebb problémával küzdködnek a családok is, a bekerülő gyerekek is, és erre a problémára kellene nekünk valóban olyan szolgáltatásokat biztosítani, gyerekotthonban, nevelőszülőnél, vagy akár az alapellátásban, ami erre ad gyakorlatilag választ. Ez a legnehezebb, megtalálni, színesíteni a szolgáltatásokat, és megfelelő szakembert beállítani a rendszerbe. Nyilván sok minden jó történt az elmúlt évek alatt, amivel színesedett a gyerekvédelmi rendszer jogszabály szinten. Például, hogy meg lett erősítve a jelzőrendszer, vannak jelzőrendszeri felelősök, tanácsadók, vannak gyerekvédelmi hívószám, ez gyakorlatilag mind rendben van, kifejezetten a bántalmazás tekintetében. Létrehoztak egy gyerekvédelmi gyámi hálózatot, de ami hiátus, az a gyerekvédelemben dolgozóknak a létszáma. Tehát fontos lenne, hogy mind az alapellátásban, gondolok itt a gyerekjóléti szolgálatra, vagy gondolhatok például a gyerekek átmeneti otthonába, vagy a helyettes szülőkre, nagyon-nagyon kevés az a férőhely, illetve az a helyettes szülő, aki tudna segítséget adni a bajba levő családoknak. Pedig ha ez megtörténne, akkor kevesebb gyermeket kellene kiemelni a családból. És a szakellátásnál pedig több nevelőszülő, a nevelőszülőknek nagyobb segítése, hiszen ahogy említettem, egyre komplexebb problémával, egyre több traumát megélt, átélt gyerekek kerülnek a rendszerbe, nagyon fontos lenne, hogy a mintegy 6000 nevelőszülőt valóban pszichológusi támogatással, fejlesztő pedagógussal meg legyen támogatva, hiszen nem tudja ellátni ezt a feladatát. És vannak szakemberek, akik még az ő munkájukat segítik, például a nevelőszülő tanácsadó, nagyon fontos, hogy ők bizalmi kapcsolatot alakítsanak ki a nevelőszülőkkel, őket is meg kellene erősíteni létszámban is, és egyáltalán szupervízióban, hiszen ha ilyen nehéz problémákkal szembesülnek, akkor nyilván ki is éghetnek, de más.
Ez gyakori egyébként?
Ilyen problémák. Tessék?
Gyakori a kiégés?
Biztos, hogy nagyon gyakori, biztos, hogy nagyon gyakori, ezért a képzések mellett legalább ennyire fontos a szupervízió, hogy valóban újult erővel tudjanak dolgozni. Ez a szakember oldaláról a megerősítendő terület, másik pedig a gyerekek oldaláról, valóban tudjanak a gyereki jogokról, hova fordulhatnak, ha bántalmazás, elhanyagolás éri őket, és ne egy zárt rendszer legyen a gyerekotthonok világa sem, hanem valóban nyitott rendszer legyen, ahol kellő számú gyerekjogi képviselő tud belépni, ahol igen gyakran felbukkan az ő törvényes képviselőjük, a gyerekvédelmi gyám, ki tudnak alakítani egy bizalmi viszonyt, ami megalapozza azt, hogy ők panaszaikat, problémájukat velük is meg tudják osztani. És emellett nyilván fontos lenne az is, hogy egy átlátható panaszeljárás legyen. Tehát minden gyermek tudja, ha vele valami történik, akkor hova tud fordulni. Nagyon sok országban, így nálunk is van telefon, gyerekvédelmi hívószám, szerintem ezt nem igazán ismerik sem a gyerekek, sem a szakemberek.
Ezt lehetne ezzel kezdeni, nem? Hogy a gyereknek a telefonjával ez benne van, ez a telefonszám.
Így van, ez is már egy, hiszen akkor kifele viszi ezt az információt. Tehát mindig az a nagy probléma és zártabb rendszereknél, ugye, hogy nem megy ki az információ. És az lenne jó, ha valóban ezek az információk kimennének, és ha kimennek, akkor elindul egy eljárás, egy vizsgálat, és vannak visszacsatolások. És van ilyen gyerekvédelmi hívószám Magyarországon is, itt a reklám helye 80-212-021. Ezt felhívhatják gyerekek, szakemberek, állampolgárok a gyerek bántalmazással kapcsolatban, vagy elhanyagolással kapcsolatban jelzéssel kívánnak érni. Tehát nagyon fontos, hogy edukáljuk a szülőket, a társadalmat, a szakembereket, és hát mondom, főleg a gyerekeket, hogy például különbséget tudjon tenni jó és rossz között, már jó és rossz ölelés között például. Aha. Hogy mi az, ami már...
De ez nagyon nehéz, ez egy szubjektív dolog. Igen, szóval ebben egy 8 éves gyerek ezt hogyan fog tudni bármilyen különbséget tenni?
Így van, de erre vannak oktatófilmek, az Európai Unió is nagyon sok ilyen filmet készített, gondolok itt például a fehérnemű szabályra, hogy meddig mehetnek el egy érintéssel, mi az, ami már az ő testi integritásokat éri, és ezt meg kell tanulniuk, mert különben sebezhetőek.
Ugye az egyik pont ebben a reformjavaslatban az, hogy a gyermek részvételt erősítsék. A gyermekek tájékoztatását, életkoruknak, fejlettségi szintjüknek megfelelő bevonásukat, az őket érintő döntésekbe, valamint a gyermekek érdekképviseletének hatékonyabbá tételét.
Így van.
Ez most hogy áll? Vannak erre szabályozások, és ha vannak, akkor ezeket hogyan tudják betartatni?
Hát igen, erre kellene tényleg egy hatékony, sajnos ki kell, hogy mondjam ezt a szót, ellenőrzés, vagy legalábbis támogatás.
De van most ilyen?
Például, igen, van egy úgynevezett gyerekjogi képviselői hálózat, csak nagyon elégtelen a létszáma, ezért írunk ebben a javaslatban is arról, hogy a gyerekjogi edukáció tekintetében nagyon fontos szerepe lenne a gyerekjogi képviselőknek, akik el tudnak menni gyerekotthonokba, nevelőszülőkhöz, a velük való döntéseknél jelen vannak, kvázi támogatást adnak a gyerekeknek. Tehát a létszámokat mindenképpen meg kellene gyakorlatilag emelni. Van módszertani útmutató, hogyha egy gyerekvédelmi intézményben vagy nevelőszülői hálózatnál bántalmazás, elhanyagolás történik, stb. Azt hogyan kell kivizsgálni. Tehát ez a protokoll, ez megvan. Nyilvánvaló ehhez olyan szempontból is tudás kell, hogy egy gyermeket hogyan lehet meghallgatni, hogy kell vele gyereknyelven beszélni. Erre fel kell készíteni mindenkit, például a jogi egyetemesek képezzük erre ki a hallgatókat, pedig nagyon-nagyon fontos lenne, hogy ezeket a technikákat gyakorlatilag megtanulják. Az más kérdés, hogy mondjuk elindul egy gyámhatósági eljárás, ott kötelező a gyermeknek a meghallgatása, akár közvetlenül, akár szakemberek által, de nagyon fontos, hogy azokban az élethelyzetekben is, ami egy gyerek otthonban zajlik, egy nevelőszülőnél, hogy partneri viszony legyen, és valóban az ő véleményére tekintettel legyenek, hiszen például, hogy hova helyeznek el egy gyermeket nevelőszülőhöz, gyerekotthonba, közel van-e a családjához, itt meg kell hallgatni az ő kívánságát, és nyilvánvaló, hogy figyelni kell arra, hogy ez az ő érdeke-e, amit ő kíván, de hogy a véleményére oda kell figyelni, az teljesen egyértelmű. Ez a gyerekjogi szemlélet, és szerintem a Ritok Nóra is ilyenre gondolt, hogy a szemléletváltás, illetve az, hogy a szakemberek is működjenek együtt, és valóban a gyerekeknek az ügyét oldják meg.
Ön tette keretessé ezt a beszélgetést, mert én is visszautaltam volna erre a mondatra, hogy ugye itt a munkakultúráról volt szó ebben az interjúban, és a munkakultúra az nem változtatható meg, szerintem legalábbis rövid időn belül nem változtatható meg szabályozással. És akkor visszamegyek ugyanide, hogyan lehet attitűd szinten ezekben az intézményekben olyan változást elérni, ami a felvetett problémákra megoldás lehet?
Igen, nyilvánvaló egy olyan személytárgyi feltételeket biztosított munkahelyet kell számukra biztosítani, ami egy nyugalmat ad. Mert nyilvánvaló, hogyha másnap azon gondolkodik, hogy be tud-e vásárolni a családjának, vagy egyáltalán a másik kollega bejön-e, neki kell éjszakázni, megoldható-e a helyettesítés. Tehát amíg ilyen elemi problémákkal küzd egy bent dolgozó, nyilvánvaló, hogy nem lesz nyugodt, ő se nyugalmat fog árasztani, hanem valóban feszült légkörben dolgoznak. Tehát minimum a munkafeltételek, hogy nehezen emészte magát egy dolgozó. A másik nyilván, hogy mindig a gyerek érdekére legyünk tekintettel, tehát az ő szempontjából hozzuk meg a legfontosabb döntéseket, és a szakemberek pedig ne legyenek magukra hagyottan. Tehát mindig legyen egy tím, aki megbeszéli a gyerekeknek az ügyét, mindig legyen egy módszertan, amihez hozzá tudnak nyúlni, illetve legyenek olyan szolgáltatások, amivel a gyerekeknek a támogatását, a rehabilitációját el tudják érni. Tehát tímmunka, joggyakorlat, színes szolgáltatások, és ne legyen a személyét érintően napi gondja, mert ilyen légkörben biztos, hogy nem tud az igen-igen problémás gyerekekre koncentrálni. Tehát ez egy alapkiindulási pont. De az, hogy gyerekjogi szemlélet, ugye ezt most nagyon sokszor mondjuk, hogy minden ügyben a gyerekek legfőbb érdekére kell odafigyelni, tehát hogy ő az elsődleges, és azon keresztül próbáljuk megoldani a helyzeteket. Ez nyilvánvaló egy teljesen új szemléletet jelent, nem ebben nőttünk mi sem fel. Ugye 1991-ben hirdettek így Magyarország is a gyerekjogi egyezményt, sok-sok gyereki jogot megfogalmazva, és azt, hogy ezt a gyakorlatban hogy valósítjuk meg, ez szerintem valóban hosszú évtizedeknek a kérdése. Ezért kell a képzés, az edukáció, a támogatás, a módszertani útmutatás, a jó gyakorlatoknak a teljesítétele. Tehát ez egy örök tanulás. De addig, amíg nincs megfelelő személy tárgyi feltétel, addig tényleg nagyon-nagyon kevés az, hogy a jogszabályban ez megvan.
Nagyon röviden, csak egy záró kérdést engedjen meg. Van jó nemzetközi példa azokra a problémáknak a megoldására, amikről most beszélünk?
Nyilván mindenki dolgozik problémás gyerekekkel, nyilván van jó gyakorlat, ugye bemutatta az Unió a gyerekjogi stratégiáját, ehhez kapcsolódik egy garanciaprogram, hogy valóban a szakágak is együtt tudjanak dolgozni, jó lenne, ha Magyarország is egy ilyen stratégiát készítene a gyereki jogok megvalósításáról, és ehhez hozzárendelni a megfelelő szakpolitikákat, a gyerekjólét és gyerekvédelmi rendszernek a hatékonyabbá tételét, ami mondom nem elsősorban valóban jogszabályalkotásnak a kérdése, de nagyon jó lenne, ha több anyagi forrás biztosítani a családokra, a gyerekekre, akár a GDP-nek a megfelelő százalékának a megemelésével.
Fú, sűrű beszélgetés volt, nagyon köszönöm, de le is járt az időnk, hogy el kell köszönnöm. Tovább jó munkát Önöknek.
Önnek is.
Köszönjük szépen. Katonáné Per Erikával, a Gyermekjogi Civil Koalíció alapító tagjával beszélgettünk. Folytatjuk hamarosan a szabad esést.